Tehát Ézsaiás 40, 27-től 31-ig. Miért mondod Jákob, és szólsz eként Izrael? Elrejtetett az én utam az Úrtól, és ügyemmel nem gondol Istenem. Hát nem tudod-e, és nem hallottad-e, hogy örökkévaló Isten az Úr, aki teremtette a föld határait? Nem fárad, és nem lankad el. Végére mehetetlen bölcsessége. Erőt ad a megfáradottnak, és az erőtlen erejét megsokasítja. Elfáradnak az ifjak, és meglankadnak. Megtántorodnak a legkülönbek is. De akik az Úrban bíznak, erejük megújul, szányra kelnek, mint a saskesejük. Futnak, és nem lankadnak meg, járnak, és nem fáradnak el. Imádkozunk.
A mai igehirdetés címe, amikor erőtlen vagyok, akkor vagyok erős. És remélem, hogy ez ma rám is igaz lesz. Valahogy úgy vagyok minden egyes alkalommal, amikor ide ki kell állni a szószékre, mint Pál apostol volt Korintusban, nagy félelem és rettegés között jelentem meg köztetek. Nekem nem természetes, hogy emberek előtt beszélek, de az Isten megsegít, akkor az én erőtlenségemben az ő ereje fog megnyilvánulni. Évekkel ezelőtt megjelent egy könyvsorozat, Erőleves a léleknek címmel, tehát hogy többen ismerik. 101 erőt adó és lélekemelő történetet tartalmaz minden egyes kötet. Ez mennyire van így, ezt mindenki eldöntheti maga, nem erről akarok beszélni, hanem csak példaként szeretném felhozni. Az erőleves, az nagyon jól esik annak, aki fizikailag erőtlenné válik, meggyengül, de van, amikor a lelkünknek esne jól egy kis erőleves. Amikor lelkünkben fáradunk meg, lelkünkben lankadunk meg, amikor lelkünkben kellene megerősödnünk. A megfáradás, a meglankadás, az életerő elvesztése, az még a legkülönbeket is eléri. Még az ifjakat is, ahogy olvastuk. Megfáradnak, meglankadnak, a gyengeségtől megtántorodnak, megbotlanak, egyes fordítások szerint összeesnek, még az ifjak is, még a legkülönbek is. Talán vannak köztünk olyanok, akik azt gondolják, hogy vannak köztünk olyanok, akik nem fáradnak el soha, akik nem lankadnak meg soha, akiknek végére mehetetlen az erejük. Pedig a legkülönbek is megfáradnak, a legkülönbek is megerőtlenülnek. És ezzel nem könnyű szembenézni, se a fizikai, sem a lelki, szellemi erőtlenséggel. Az életünket sokszor úgy látjuk, mint egy csatateret. És ha valaki csatában van, akkor nem kell csodálkozni azon, hogyha egyszer csak az embernek az ereje elfogy. És úgy érzi, hogy nincs tovább ereje tovább menni, tovább harcolni. És ez az élet különböző területeire lehet igaz. Szinte minden területe lehet az életünknek csatatér. Én csak három területet szeretnék most az elején, és majd közben is megemlíteni. Az egyik csatatér lehet a munkahely, a másik a család, a harmadik maga a gyülekezet, az egyház. És előfordulhat velünk, hogy nem akarunk bemenni a munkahelyre, nem akarunk hazamenni az otthonunkba, és nem akarunk eljönni a gyülekezetbe, az Isten egyházába. Erről nekem az a két jut eszembe, amikor előfordul nem egyszer és nem kétszer, hogy Dominikát, amikor reggel 7-8-kor vissza óvodába, úgy kell szegény gyereket betuszkolni a gyerekülésbe, és lefíjazni, hogy ott maradjon, mert menni kell az óvodába. De ő nem akar. És van, amikor mi is úgy vagyunk, hogy magunkat be kell kötni az autóba, és el kell menni a munkahelyre, vagy haza kell menni a családba, vagy el kell jönni a gyülekezetbe. Miért? A munkahelyen talán azért, mert annyi támadás ér bennünket, akár a főnökünk, vagy a munkatársaink részéről. Vagy mert már nem tudjuk hordozni a munkakörünkkel járó felelősséget. Annyi teher van rajtunk. Nincs hozzá erőnk, hogy tovább hordozzuk. Hogy a családunkban nem akarunk hazamenni. Az otthoni konfliktusok miatt, viszályok miatt. Talán már nem tudjuk tisztelni, szeretni azt, akit az Isten mellénk adott. Vagy türelmesek lenni a gyerekeinkhez, akiket szeretnünk kéne szeretetben nevelni. Vagy nem tudunk eljönni a gyülekezetbe. Azért nem megbántottak. És nem tudjuk fölvállalni azt, hogy a konfliktust azt kezeljük. nem tudjuk egymást elhordozni szeretetben. Egyszerűen csak azért, mert megfáradtunk a keresztény életünkben. Sivatagon megyünk keresztül. És úgy érezzük, hogy semmi sem ad már erőt, hogy megújuljunk. Nincs erőnk tovább folytatni a szolgálatot, belefáradtunk. Nincs sikerélményünk, megpróbáltatásaink annál inkább. Nem tudjuk tovább végezni. És végül hadd beszéljük a kísértésekről. Nincs erőm ellenállni a kísértésnek. Tudom, hogy amit tenni akarok, azt nem lenne szabad megtennem. De csábít, mint ahogy Évát is csábította a tiltott gyümölcs, és én is le akarom szakítani, én is meg akarom kóstolni. Még akkor is, ha ennek én látom a kárát. Nincs erőm ellenállni. Lehetne még a példákat sorolni az élet különböző területeiről, amiben úgy látjuk, hogy elfogy az erőnk, meglapkadtunk, megfáradtunk. Volt ez másképp is. Voltunk lelkesek, örömteliek, tele erővel, de mintha mindez csak a múlté lenne. Az az igazság, hogy eredetileg nem erről akartam beszélni. Teljesen mással készültem, nem teljesen, de lényegileg mással. Pál apostolról akartam beszélni, úgy akartam őt elétek állítani, mint aki fut a cél felé, mint aki elfelejt mindent, ami mögötte van, és neki feszül mindent, ami előtte van, és fut. És amikor csütörtökön délután imádkoztam a mai istentisztelettel kapcsolatban, előnyedtek olyan beszélgetések az elmúlt hetekből, amelyeknek a közös pontja az erőtlenség volt. És valahogy arra a felismerésre jutottam, hogy ahelyett, hogy most mindenkit arra biztatnénk, hogy fusson, talán erőt kéne önteni a lelkekbe. Nem nekem, hanem az Isten igényének. Az Isten ereje kellene, hogy megerősítsen mindannyiunkat az ő kegyelme által. Ugye, ha azt mondom, hogy overdose, akkor mindenki tudja, hogy miről van szó. Egy csodás versenylóról, magyar csodalóról, ami igazából angol, de lehet, hogy a gazdája sem magyar, hanem szlovák állampolgár, de magyar csodaló. És ennek a körme megsérült egy patkolás során, és mi lett volna, hogyha akkor kellett volna neki futnia? Hát nagy fájdalmak között nem biztos, hogy ő lett volna az első. Meg kellett várni, hát a futam később volt, hogy meggyógyuljam. Először meg kellett erősödni, és utána mehetett futni, és győzött is. Tehát valamikor meg kell erősödnünk ahhoz, hogy fussunk, és nem lehet az erőt, amiket kihajtani a küzdőtérre, hogy most akkor fussatok, mert nektek futni kell. A témám tehát módosult, de az a személy, akin keresztül szeretnék beszélni, az nem. Pál apostolon keresztül szeretnék az erőtlenségről beszélni. És ez lehet, hogy elsőnek furcsának tűnik, mert ha Pál apostolra gondolunk, talán nem az az első gondolat, ami eszünkbe jut Pállal kapcsolatban, hogy ő erőtlen lenne. Sőt, egy nagyon agilis személy jut az eszünkbe, aki tényleg fut a cél felé, akit nem lehet szinte leállítani, csak azért, hogy a futását elvégezze. Bocsánat, hogy ezt a képet használom, de Pál szinte olyan, mint egy terminátor, akit nem lehet leállítani. Emlékezzünk arra az esetben, amikor az egyik városban megkövezik, Tisztában történt. Azt hiszik, hogy meghalt, kivonják a városon kívülre, ott hagyják, Pál magához tér, fölkel, visszamegy a városba, és másnap Barnabással megy egy másik városba, hogy folytassa a missziót, a küldetését. Mintha mi sem történt volna. Pál egy igazi evangelizátor, aki tudja, hogy mi a küldetése, és azt véghez is viszi, véghez akarja vinni, és még a saját élete sem drága, hogy a küldetését azt elvégezze. Akkor hogyan lehet Pál kapcsán az erőtlenségről beszélni? Csak is úgy, ahogyan ő önmagáról vall. Pál vallomásai alapján. De mielőtt megnéznénk Pál vallomásait, amelyek megtalálunk a Korintusiakhoz írt levél 11. és 12. fejezetében, a másodikban, második levélben, szeretnék arról beszélni, hogy ő maga hogyan viszonyult az erőtlenekhez, a gyengékhez, az elesettekhez, vagy a semmikhez, a misszióban és a pasztorációban, a pásztorolásban. A misszió terén, amikor az elesettekről, a Krisztusban még nem hívő emberekről gondolkodunk, akik talán erőtlenek, a világszemében semmik, lenézettek, gyengék. Hogyan viszonyult hozzájuk Pál? Az 1 Korintus 9.22-ben azt mondja, hogy mindenkinek mindenné lettem, hogy mindenképpen megtartsak némelyeket. Kifejezte, azt mondja, hogy a zsidóknak zsidóvá lettem, hogy megnyerjem a zsidókat Krisztusnak. Akik a törvény alatt voltak, azoknak törvény alatt valóvá lettem, hogy megnyerjem azokat Krisztusnak, akik a törvény alatt vannak. Akik törvény nélkül vannak, azoknak törvény nélkül valóvá lettem, hogy megnyerjem azokat, akik törvény nélkül vannak, a Krisztusnak. És végül az erőtleneknek erőtlenné lettem. Hogy megnyerjem az erőtleneket azoknak, erőtleneket Krisztusnak. És itt a szövegösszefüggésből valószínű Pál a lelkiismeretükben erőtlenekre gondolt. De a lényeg mégis az, amit kihangsúlyoz, hogy mindenkinek mindenné lettem, hogy mindenképpen megnyerjek némelyeket. Amikor mi az evangelizálásra, a misszióra gondolunk, át kell vennünk Pálnak ezt a gondolatmenetét. Mindenkinek mindenné kell lennünk. A szegényeknek szegényé kell lennünk. A börtönben lévőknek börtönben lévőként kell lennünk. A hajléktalanoknak hajléktalanná kell lennünk. Azoknak, akik lelkükben össze vannak törve, azoknak lelkében összetölt, összeesett embereknek kell lennünk. Mindenkihez le kell hajolnunk. Nem szabad megvetnünk a gyengéket, az erőtleneket. A templomunknak az ajtaját nyitva kell tárnunk előttük. És még csak gondolatban sem szabad kiírni az ajtó felé, vagy fölé, hogy belépjenek erőseknek. Mert mi erős gyülekezet akarunk lenni. És erős gyülekezetet akarunk építeni. Ha a misszióra, mint ember halászatra gondolunk, akkor nem szabad úgy gondolkodunk, hogy bevonjuk a hálót, megnézzük, hogy mi van benne, a hiszen halakat gyorsan visszadobjuk a vízbe, az erős és nagy halakat pedig betesszük a pásztába, az egyházba. Mi az egyházat nem mi építjük, hanem az Isten. És ha az egyház erős, akkor az Isten ereje miatt erős. És nem azért, mert önmagukban erős emberek alkotják. Az egyház akkor is lehet gyenge, ha az erős emberek alkotják. És akkor is lehet erős, ha az gyenge emberek alkotják. Hát az Isten ereje által lehet egy gyülekezet és maga az egyház erős. És Pál apostol is nyitva tartotta az egyház ajtaját az erőtlenek előtt. Az által alapított korintusi gyülekezetnek ezt írja. Nézzétek csak a ti elhivatásokat, testvéreim. Nem sokan vannak köztetek, akik emberi megítélés szerint bölcsek, hatalmasok vagy erőkelők. Sőt, azokat választotta ki az Isten, akik a világ szemében erőtlenek, lenézettek és a semmiket. Ugye milyen igaz az, hogy az erőtleneknek van szüksége az Istenre? Ja, nem hívő emberek szokták ezt mondani, hát a gyengék higgyenek Istenbe. És ez tényleg így van. Ezzel nem kell tiltakozni. Mert vannak, akik felismerték, hogy erőtlenek, és az Istenre van szükségük, és van, akik ezt még nem ismerték fel. Vagy ha felismerték, és nem merik vállalni, nem mennek ezzel szembenézni. De a már megfordítottja is igaz ennek. Az Istennek szüksége van az erőtlenekre. Azért, hogy bennük mutassa meg az ő erejét, és általuk semmiké tegye azokat, akik magukra hiszik, hogy valamik, és megszégyenítse az önmagukban erőseket, akik a világ szemében erősek. Az Isten a gyengékben lakozik, és erőssé teszi őket. Pál tehát nem vezette meg a misszió során az erőtleneket, a semmiket, a gyengiket. Felismerte, hogy az Isten maga tagolja be őket az egyházba, hogy bennük lakjon, és bennük megmutassa az ő erejét. De hogyan gondolkodott Pál az erőtlenekről a pásztorolás, a pasztoráció során? A tesztalonikai gyülekezetnek ezt írja. Kérünk titeket, testvéreink, karoljátok fel az erőtleneket. Az erőtleneket nem kitaszítani, kidobni kell a gyülekezetből, hanem felkarolni, támogatni és segíteni. Ugye mindenki válhat erőtlenné, mindenki meggyengülhet. Még a legkülönbek is, még az ifjak is. Mindenki kerülhet olyan helyzetbe, hogy segítségre szorul. Támogatásra, felkarolásra, akár fizikai, lelki, szellemi, anyagi szempontból. Vannak akik, ha valaki fiatalon nem hal meg, megöregszik, elgyengül, segítségre szorul. De vannak fiatalok, akik megbetegszenek, ők is segítségre szorulnak. Vannak, akik születésétől fogva úgy születnek, hogy segítségre szorulnak egész életükön keresztül, akiket fel kell karolni. Vannak, akik krízisen mennek át, akár a munkahelyükön, akár a családjukban. Akiket szintén fel kell karolni. Vannak, akik a hitéletükben szenvednek hajótörést, akiket elfog valamilyen bűn, és mit mond Pál erre a galatáknak? Szerint lélekkel igazítsátok őt helyre. Egymás terhét hordozzátok. Ezt talán úgy szoktuk ezt az igét használni, hogy mindenféle terhet hordozzunk, ami teher a másiknak. De itt konkrétan Pál a bűnterhekre gondolt itt. Egymás terhét hordozzátok, és így töltsétek be a Krisztus törvényét, a szeretetet. És hogy egyébként hogyan válik valaki gyengévé, vagy támaszra szorulóvá, talán a mai gazdasági helyzetben nem kell kifejteni. Egyik pillanatban a másikra elveszítheti valaki az állását, a keresetét, és segítségre szorul anyagi szempontból. És ezekben a helyzetekben kell, hogy megnyilvánuljon a testvéri szeretet, a diakónia, a lelki gondozás. Fel kell egymást karolni. És a gyülekezetben, az egyházban senkinek sem szabad úgy éreznie, hogy engem magamra hagytak. Egyedül vagyok a terhemmel. És ezt nem tudom tovább hordozni. Mert ennek van egy másik oldala. Nem szabad magunkra zárni ezeket. Meg kell osztanunk, hogy tényleg hordozhassuk egymás terhét. És Pál nem csak tanácsként adta ezt a tesztalonikai gyülekezetnek, hogy karoljátok fel az erőtleneket, maga is ezt tette. Nem csak megmondta, mit kellene tenni, hanem ő ezt gyakorolta. Amikor az efézusi vénektől búcsúzik, elmondta, hogy ő példát adott nekik. Egy kemény fizikai munkával hogyan kell gondot viselni anyagi szempontból az erőtlenekről. Ő gondot viselt a vele valókról. Mert ő dolgozott, fizikai munkát végzett. És megemlítette itt az Úr Jézus mondását, nagyobb boldogság adni, mint kapni. Aztán a Korintusiaknak arról ír, hogy ő rá már mint pára nehezedik az összes gyülekezet gondja, amit ő alapított. Hány gyülekezetet alapított? Rengeteget. És nem úgy történt, hogy megalapított, és utána elfejtette őket, most már boldoguljatok, ahogy akartok. Ezeket újra és újra végiglátogatta. Leveleiben pásztorolta őket. Szívén viselte a gyülekezet gondját, az összesét. Mennyi gond lehetett, nem egy, hanem sok gyülekezetben. És ez mind pára nehezedett. És ezt nem sötörte le magáról, hanem fölvállalta. A 2. Korintus 11.29-ben ezt mondja. Ki erőtlen, hogy vele együtt ne volnék én is erőtlen. Amiben azt akarja mondani, hogy ha valaki erőtlen azokban a gyülekezetekben, amiket az Isten általa hozott létre, akkor annak a testvérnek az erőtlenségét ő is hordozza. Ő is felvállalja. Vele együtt ő is erőtlen lesz. Beleértve a bűnterheket is. Azokat is hordozta Pál. Kibotránkozik meg, hogy én is ne égnék. A második korintusi levélben ilyeneket ír. Sok gyötrődés, szívbéli szorongás, könyvhullatás között írtam. Mert szívén viselte azokat a bűnöket, amelyek előfordult a Korintusban. Ami egy gyötrődött, szorongott, sírt. Tehát maga Pál is fölkarolta az erőteneket. Így viszonyult hozzájuk a pásztorálás szempontjából. És akkor eljutottam Pálhoz, aki maga is erőtlen volt. És szeretném, ha meglátnátok azt, hogy Pál maga is az Isten erejére és fegyelmére szoruló ember volt. Még ha nem is így gondolunk rá először. Ugye a pálfordulásra talán úgy gondolunk, hogy az Istennek nagyon könnyű dolga volt Pállal. A Pál üldözte Krisztust és az egyházat, amit nagyon vehemensen csinált. Az Istennek könnyű dolga volt vele. Lenyúlt a magasból, fölemelte Pált, beállította egy másik irányba, letette, most már mennyi ebbe az irányba. Könnyen ezt gondoljuk. Ez számomra olyan kép, mint egy lendkerekes autó, amit mindenki ismer, hogy jó lendületbe kell először hozni, elengedni, gyorsan megy, mert közben felkapja az ember, még mindig forog a kereke, beállít egy másik irányba, leteszi, és megy gőzerővel egy másik irányba. Pára is könnyen így gondolhatunk. Amikor Pál megtért, hogy Krisztus megállította az ő útjában, akkor Pál búcsút mondhatott a saját emberi erejének. Azért, hogy a Krisztus ereje lakozzék benne. A Kolossé beli gyülekezetnek arról ír, hogy ő Krisztust hirdeti. Miközben minden ember teljes bölcsességgel tanít, hogy mindenki tökéletessé legyen a Krisztusban. És ezt így fejezi ezt a gondolatmenetet, ezért fáradozom és küzdök az ő ereje által, amely hatalmasan működik bennem. Pálban a Krisztus ereje működött hatalmasan, nem a saját ereje. És ne gondoljuk azt, hogy Pál apostolt nem viselték meg a szenvedések, amit őt érték Krisztus miatt, akár a fizikai, akár a lelki fájdalmakról legyen is szó. Említettem, hogy őt megkövették Lisztrában. És kivonszolták a városon kívülre, mert azt hitték, hogy meghalt. Gondoljuk, hogy nem volt neki semmi fizikai fájdalma, miután úgy megdobálták kővel, hogy szinte belehalt. Gondoljuk, hogy semmi lelki fájdalma nem volt amiatt, hogy ő Krisztust akarta hirdetni, ami a legdrágább számára, és emiatt szinte megölik. Nem tudom, hogy átértétek-e már azt, hogy valakinek a legdrágábbat, a Krisztusban való hitet akarjátok megosztani, és hűvös vagy esetleg durva visszautasításban van részletek. Akkor ezt közömbösen fogadjátok? Vagy ez fájdalmat okozott és szomorúságot? Persze Pálra lehet úgy is gondolni, hogy ha egy zsinagógából elüldözik, akkor ő rájuk csapja az ajtót, és azt mondja, hogy hát véletek a fejetekre, először hozzátok kellett menni, de most már megyek a pogányokhoz. Hadd olvassak fel egy néhány verset a Róma 9 elejében. Pál hogyan gondolt azokra a zsidó vérszerinti testvéreire, tehát a zsidó népre, akik elutasították, vagy még nem fogadták be Krisztust. Igazságot szólok Krisztusban, nem hazudok. Lelki ismeretem velem együtt tesz tanúságot a Szentlélek által. Nagy az én szomorúságom, és szüntelen való az én szívemnek fájdalma. Mert kívánnám, hogy én magam átok alatt legyek, elszakítva a Krisztusról, az én testvéreimért, akik rokonaim testvéreink, mármint a zsidó népért. Nagy a szomorúságom, és szüntelen való szívem fájdalma. És hogyan élte meg azt, hogy őt kidobják a zsinagógából, majd megkövezik, meg majd elmondom még, hogy mi mindent csináltak vele. Ha ez sorozatosan éri valakit, akkor hogyan írja át ezt az egészet? Ilyeneket mond Pál apostol, önmagáról és az apostolokról. Azt gondolom, hogy Isten minket apostolokat utolsókul állított. A világ szemétjévé lettünk, mindenki söpredékévé. Mint akik kisöpörnek a zsinagógából, ki nem kelletek. Mint a szemetet az ember kisöpi a házából, úgy lett a kisöpör le. Utolsó senkik vagyunk. Erőtlenek vagyunk és megvetettek. Éhezünk és szomjazunk. Ruhátlanok vagyunk és bántalmakat szenvedünk. Otthon tanulunk, bújdosunk. Így szoktunk gondolni az apostolokra. Olyan dicsőséges dolog. Krisztus tanítványának, apostolának lenni. És ez nagyon megszégyenítő rá 21. századi apostolokra. Az első századi apostolok a világ szemétjévé lettek. erőtlenek voltak, megbetegtek, éheztek, szomjaztak, ruhátlanak voltak. Voltak, akik már olyan helyzetben, amikor ugyanezt éltétek át, hogy én ebben a helyzetben úgy érzem magamat, mint egy utolsó senki. Mások kisöpörni való szemét meggondolnak engem. A munkahelyem, a családban, itt a gyülekezetben. És ezt hogyan éltétek át? Volt-e erőtek úgy reagálni ezekben a helyzetekben, hogy Pálék reagáltak? Mit tettek ők? Amikor gyaláznak, áldást mondunk. Amikor üldöznek, tűrünk. Amikor rágalmaznak, jó szóval válaszolunk. Hogy volt ehhez erejük? Mindenek szorongatnak minket, de nem szorítanak be. Kétségeskedünk, de nem esünk kétségbe. Üldözöttek vagyunk, de nem elhagyottak. Lekipornak, de el nem veszünk. Újra és újra volt erejük tovább menni. Akkor is, ha üldözték, ha letiporták, és rágalmazták őket. Honnét volt ehhez erejük? Önmagukból? Istentől. Pál önmagát és szolgatásait törékeny cserépedényként írja le. Azért, hogy az erő nagy voltát ne önmaguknak, hanem az Istennek tulajdonítsák. 2 Korintus 4.7. Istennek kell tulajdonítani az erő nagy voltát, nem Pálnak és a többi apostolnak. És akkor elérkezünk a 2 Korintus 11-12-höz, illetve a 11. és 12. fejezéshez, ahol tanáljuk Pálnak a vallomásait, a saját erőtlenségéről. És nem csak vall az erőtlenségéről, hanem dicsekszik erőtlenségeivel, gyengeségeivel. Ami nagyon furcsán hangzik. Nem elég, hogy valakinek vannak olyan élethelyzetei, amiben megerőtlenül és látja maga gyengeségét, tehetetlenségét, még ezzel dicsekszik is. Mire jó ez az egész? Hogy miért dicsekszik Pál ezekkel? Mielőtt erről beszélnék, nézzük meg, hogy mire gondol Pál. Milyen helyzetekben tapasztalta meg, hogy ő erőtlen és gyenge. Amikor a hamis apostolokhoz hasonlítja magát, a 2. Korintus 11-ben ezt írja magáról. Többet fáradoztam, többször börtönöztek be, igen sok verést szenvedtem el, sokszor forogtam halálos veszedelemben, zsidóktól összekaptam 40 botütést egy hián, 3-szor megvesztőztek, 1-szer megköveztek, 3-szor szenvedtem hajótörést, 1 éjt és 1 napot hányoltam a tenger hullámain, valószínűleg nem a hajóban, hanem azon kívül. Gyakran voltam úton veszedelemben folyókon, veszedelemben rablók között, veszedelemben népem között, veszedelemben pogányok között, veszedelemben városban, veszedelemben tengeren, veszedelemben áltestvérek között, fáradozásban és veszőtségben, gyakori virrasztásban és éhezésben, szomjúzásban, gyakori böjtölésben, hidegben és megítelenségben, ezen kívül ott van a naponkénti zaklattatásom és az összes gyülekezet gondja. Ki bírja ezt az önerejéből elhordozni? Senki. Ugye Pál apostol életére talán nagyon ilyen romantikusan gondolunk, hogy ő hajózott, meg ment mindenfelé, meg hirdette az evangéliumot, amiket itt leírt, ez a Krisztusért való szenvedés. Amit már megtérésekor kijelentett neki az Úr Jézus. Nem mutatom neki, mennyit kell szenvedni az én nevemért. És ezekben a helyzetekben Pál átélte az ő gyenge és erőtlen voltát, hogy ehhez ő kevés. És ezekkel a helyzetekkel mégis dicsekedett. Hogy olvassam el, 3 dicsekvés van leírva. A 2. Korintus 11.30. Ha dicsekednem kell, gyengeségeimmel fogok dicsekedni. 2. Korintus 12.5. Önmagammal nem dicsekszem, ha csak az erőtlenségeimmel nem. 2. Korintus 12.9. Legszívesebben tehát az erőtlenségeimmel dicsekszem. Ugye Pálnak lett volna mivel dicsekednie. Az Isten megáldotta a szolgálatát. Talán a világtörténelem legnagyobb misszionárisa, apostola volt. Mégsem ezzel dicsekedett, hanem az erőtlen voltával. ugye lett volna mivel dicsekednie. A 2 Korintus 12.6-ben ezt mondja. Ha dicsekedni akarnék, igazságot mondanék. Nem hazudott volna. De megtűrtőztetem magamat, hogy valaki többnek ne tartson, mint aminek lát, hogy amit tőlem hal. Nem furcsa, Pál azt mondja, hogy nem dicsekszem, nehogy valaki többnek tartson, annál, mint aminek lát, mint ami valójában vagyok. Érdemes lenne átgondolni, mit gondolunk Pálról. Nem-e tartjuk mi többnek, mint ami valójában volt. Az embert látjuk benne, vagy az Istent, aki benne működött, és hatalmasan működött. Pál háttérbe helyezi magát, és az Istent helyezi előtérbe. Így van az 1 Korintus 15-ben. Az Isten kegyelméből vagyok az, ami vagyok. És a hozzám való kegyelme nem lett hiába való. Sőt, többet fáradoztam, mint ők mindnyájan, mármint a többi apostol mindnyájan, és ez dicsekvésnek tűnik. De így folytatja, de nem én, hanem az Istennek velem való kegyelme. Nem én fáradoztam többet, mint a többi apostol, hanem az Isten bennem lévő, velem való kegyelme. És Pálban is volt hajlandóság a dicsekedésre. Arra, hogy elbízza önmagát, mindazzal, amit az Istentől kapott, kijelentéseket, szolgálatot. De meg kellett tanulnia, hogy az Isten erejére van szükség. És nem Pálnak önmagát és a saját erejét kell adnia a szolgálatban. Pálnak erőtlenné kellett lennie, hogy Krisztus ereje lakozhassék benne. És nagyon furcsa, de az Isten emiatt Pált erőtlenné tette. A 2 Korintus 12.7-től ezt olvassuk. Azért tehát, hogy el ne bizakodjam, több is adatott a testembe a sátán angyala, hogy gyötörjön, hogy el ne bízzam, hogy el ne bizakodjam. Emiatt háromszor kértem az Urat, hogy távozzék ezzel tőlem, de ő ezt mondta nekem. Elég neked az én kegyelmem, mert az én erőm erőtlenség által ér célhoz. Több is adatott a testembe, hogy gyötörjön a sátán angyal. Nem tudjuk pontosan, milyen gyötrelme volt Pálnak. De hogy emiatt gyenge volt, az biztos. Azért, hogy a saját gyengeségét látva el ne bízza önmagát. Nehogy önmagában bízzon, hanem önmagában helyet adjon az Isten erejének. Háromszor kérte könyörögve az Istentől, hogy ez az erőtlenség, ez a gyötrelem múljon el tőle. És az Isten nem vette el Páltól ezt. Pálnak szüksége volt arra, hogy erőtlen maradjon. Nem vette el Isten az erőtlenséget, de nem hagyta válasz nélkül a könyörgést. Azt mondta, hogy elég neked az én kegyelmem, mert az én erőm az erőtlenségben ér célhoz. Pálnak az Isten erejére volt szüksége. És a szolgálatában az Isten erejének kellett célhoz érnie. Nem a Pál erejének, hanem az Isten erejének. Pál felismerte, hogy az erőtlen emberben működhet az Isten ereje. És azután már nem kérte többször, hogy múljon el az erőtlensége, nem lázadt az ellen, hogy erőtlen, hanem az Isten erejével szolgált. Legszívesebben tehát az erőtlenségeimmel dicsekszem, hogy a Krisztus ereje lakozzék bennem. Azért a Krisztusért örömöm telik az erőtlenségekben, bántalmazásokban, nyomorúságokban, üldöztetésekben és szorongattatásokban, mert amikor erőtlen vagyok, akkor vagyok erős. Nem önmagamban, hanem Krisztusban, Istenben. És végül térjünk vissza a magunk nyomorúságaira. Szorongattatásainkra, bántalmazásainkra, akár a munkahelyen, akár a családban, akár itt a gyülekezetben. El tudjuk-e mondani Pállal, legszívesebben erőtlenségeimmel dicsekszem, amikor erőtlen vagyok, egy olyan helyzetben, amit már nem tudok tovább hordozni. Dicsekszem a bántalmazásokban, a nyomorúságokban, a szorongattatott helyzetekben. Nem azzal, hogy milyen jó szenvedni, hanem azzal, hogy a szenvedésemben, az erőtlenségemben az Isten mellettem van, és megerősít és erőt ad. Hogyha elmegyünk a munkahelyre, hogy hazamegyünk a munkából, hogy eljövünk ide a gyülekezetbe, tudunk-e majd mi is amikor minket gyaláznak áldást mondani, amikor üldöznek tűrni, amikor rágalmaznak jó szóval válaszolni. Túllátunk-e a magunk erősen voltán? Meglátjuk-e az erős Isten, akiről azt olvastuk, hogy ő nem lankad el, ő nem fárad el. Mi elfáradunk és meglankadunk ebben a délelőtti órában is, de az Isten nem fárad el, nem lankad el. Látjuk-e ezt? Vagy úgy gondolkodunk, hogy az Isten ószövetségi népe gondolkodott, rejtve van a sorsom az Úr előtt, nem kerül ügyem az Isten elő. Nem bírom már elhordozni, de vagy az Isten figyelme elkerülje azt, hogy mi van velem. Az ügyem nem kerül elé. Még a legkülönbek is gondolkodhatnak így, mert a legkülönbek is megfáradhatnak, erőtlenné válhatnak. Nekik mondja Ézsaiás próféta, hát nem tudod, hát nem hallottad, hogy örökkévaló Isten az Úr, ő a földkerekség teremtője, nem fárad el és nem lankad el. Értelme kifűkészhetetlen, erőt ad a megfáradtak, és az erőtlen nagyon erőssé teszi. Akik az Úrban bíznak, erejük megújul, szájra kelnek, mint a sasok, futnak és nem lankadnak meg, járnak és nem fáradnak el. Nem furcsa? Eredetileg azzal készültem, hogy Pál apostol fut a cél felé. Mindent maga mögött hagy, neki feszül, ami előtte van. És oda jutottunk, hogy az erőtlennek az Isten erőt ad, és fut, és nem fárad el, és jár, és nem lankad el. Az Isten ereje miatt. Bízzatok az Úrban, aki az erőtlen nagyon erőssé teszi, cserépadények vagyunk, hogy az erő nagy voltát az Istennek tulajdonítsuk. És kívánom, hogy mindannyiunk számára legyen valóság az, ami Pálnak az ő erőtlenségében, hogy amikor erőtlen vagyok, akkor vagyok erős. Az Istenben, nem magamban. Imádkozzunk. Menjek el, imádattal és hódolattal borog le a te szent színed elé, hogy imádjunk téged, aki örökké való Isten vagy, aki teremtetted az eget és a földet, és mindent, ami azokban van, a te hatalmaddal, erőddel, dicsőségeddel. Te vagy egyedül, aki nem fáradsz el, nem lankadsz el, akinek végére menhetetlen a bölcsessége, aki a nagy bölcsességedben még úgy tudod intézni, hogy erőtelen legyünk, hogy bennünk a te erőd újra erőt adjon. Hogy mi is futhassunk és járhassunk, ne fáradjunk meg és ne lankadjunk meg. Kérünk, segíts téged meglátni újra és újra, ami erőtlen voltunkban, azokban a helyzetekben, amikben már nincs erőt tovább menni. Kérünk, hogy mutasd meg a magad erejét, hatalmát, az igény keresztül, mi bennünk szent lelked által. Kérünk, hogy adj új erőt a te kegyelmed által. Mindannyiunk számára. Amen.